Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki 23. Zsoltárunkat, és ennek első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 291. számú énekünk végig éneklésével. A 291. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 23. Zsoltárt. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Istenünk az ő ígéjében megszólított bennünket, és várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek, tegyük ezt, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtteképpen. Szerető mennyei, édesatyánk, köszönjük jóságodat, amelynek az elmúlt héten is oly sok bizonyságát adtad. Köszönjük bocsánatodat, amely készen vár minden hozzátérő bűnöst. Magasztalunk irgalmadért, hogy te sosem mondtál és mondasz le rólunk. Hisszük, hogy ezért szól még az ige, ami által keresel és hívsz minket, és ami által te magad is közelítesz hozzánk. Hálát adunk ma közénk érkezett konfirmandus fiataljainkért és családjaikért. Kérünk, szólítsd és érintsd meg őket is ígéd és csodálatos szent lelked által. Kiáltunk a gyászoló, emlékező, beteg és szenvedő testvéreinkért, hogy a nagy mélységben is hadd tapasztalják meg irgalmas, lehajló, gyógyító szeretetedet, és hadd hallják meg vigasztalásodat. Eléd hozzuk azokat is, akiket a szomszédunkban dúló háború földön futóvá tett, akik gyászolnak, akiknek menekülniük kell, könyörgünk, könyörülj rajtuk, édesatyánk. Kérünk kárpátaljai magyar testvéreinkért, és ottani testvérgyülekezetünk minden tagjáért kérve, óvd, emeld, támogasd, vigasztald őket is, Istenünk. Hívunk és várunk, Urunk, hogy jöjj el közénk, és beszélj a szívünkre. Amen. Az ige hirdetés meghallására készüljünk a 792. számú dicséret második versének éneklésével. Ez így kezdődik. Ó Ábrahám ura, im hallom szent szavad. Istennek igéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 10. részéből a 10. és a 11. igeverseket. Az Úr Jézus mondja. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a az ő juhaiért. Amen. Szeretettel köszöntöm a 2026. esztendő konfirmandusait, Isten hozott benneteket, és szeretettel köszöntöm a velük érkezett családtagokat és a gyülekezetünk minden tagját. A gyönyörű 23. Zsoltárt olvastam fel néhány perce, amelynek soraiból kihalljuk, hogy aki leírta ezeket a mondatokat, olyan ember volt, aki minden tekintetben biztonságban érezte magát. Kiviláglik belőle, hogy szerzője Dávid király szívében öröm, békesség és hála van, mert rátalált élete vezetőjére, urára, így mondja, hogy a pásztorára, Istenre, aki megnyugtatta az ő lelkét, felüdítette és megvigasztalta, aki vele van, ez a tapasztalata a zsoltárosnak, és aki ezért nem fél, biztonságban érzi az életét és az övéi életét. Annyi bizonytalanság, oly sok külső-belső fenyegetettség és veszély vesz körül bennünket, de jó volna ezt érezni, amit itt elmond Dávid király. Ezen az ünnepi Isten tiszteletem azt a jó hírt hoztam nektek, hogy Isten pontosan ugyanezt kínálja mindannyiunknak. Szeretne a pásztorunk, vezetőnk lenni, hogy mindannyian átéljük, hogy fősége, vezetése alatt biztonságban élhetünk. Ez a most hallott Zsoltár két részből áll. Először szól Istenről, mint népe pásztoráról, és másodszor szól Istenről, mint vendéglátó gazdáról. Én is erről a két dologról fogok tehát szólni, fölolvasott igénk alapján. Kedves testvérek, Dávid király azzal a bizonysággal kezdi, hogy az Úr az én pásztorom. Ez a Zsoltár kiinduló mondata, megrendíthetetlen bizonyságtétele, és bár Dávid király az emberileg elérhető legmagasabb tisztségre jutott, egy egész nép első embere volt, mégis hálával a szívében, azt mondja, nekem is van uram, vezetőm, pásztorom. Tudom, hogy kinek köszönhetek mindent, amire eljutottam az életbe. Nem felejtem el azt, hogy kié vagyok. Az élő, teremtő, alkotó és megváltó Istené az életem. Tudja, hogy kié. És ezért azt is meg tudja határozni, hogy ki ő, és mi célra van az élete. De nagy dolog, amikor valaki az identitását így tudja már meghatározni, tudom, hogy kié vagyok, ezért megértem azt is, hogy ki vagyok, és mi végre vagyok ebben a világban. Mi a célja és az értelme a létemnek. De ezt csak a teremtővel való élő viszonyba tudjuk megfogalmazni. Az Úr az én pásztorom, személyes hangvételű mondat. A hit szava ott van benne. Az Úr az én pásztorom. Akkor ebből az is következik, hogy én az ő juha vagyok. És mi következik ebből? Dávid király így folytatja, mert így van, ezért nem szűkölködöm. Kedves testvérek! Dávid király nem azért nem szűkölködött, mert tökéletes, rendezetlen, büntelen, hibátlan, kiváló élete lett volna. Vagy mert nem nélkülözött, vagy mert próbáktól mentes lett volna az élet útja. Szó sincs róla. Nem ezért mondja. Tudjuk, hogy többször nálánál erősebb népekkel és seregekkel kellett harcolnia. Közelről látta háborúk pusztítását. Karrierje csúcsán átéli, hogy lázadást tör ki ellene, és mint földön futó menekül hosszú időn át. Meginog uralkodói széke. S vajon a személyes élete ennek a nagy királynak, Izrael legnagyobb királyának gondtalan volt, problémamentes. Meg kellett tapasztalnia, hogy a saját fia lázadt fel ellene, és menekülnie kell előle. Megharcolja a gyász fájdalmát, amikor csecsemő gyermeke meghal, és el kell temetnie. Dávid királynak sem volt könnyű életútja, ahogy itt közülünk. Senkié nem az. A király ennek ellenére azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Azaz, Isten kezéből el tudom fogadni az élet próbáit is, Isten jelenlétében élve tudom elfogadni a nehézségeket is. Ahogyan az Új Szövetségben Pál apostol beszél erről egyszer egy helyen, ki azt mondja, hogy megtaláltam az elég titkát. Tudok bővölködni és tudok szűkölködni. Megelégedett ember vagyok. Mindent Isten kezéből tudok fogadni. Ha az Úr az én pásztorom, ha igaz az, hogy ő velem van, és én vele vagyok, akkor igaz az is, hogy nem szűkölködöm. De sok jómódú, sikeres, egészséges ember él a világon és hazánkban is, akik mégis elégedetlenek, zúgolódnak, panaszkodnak, kritizálnak, azaz lelki értelemben szűkölködnek. Ezt érzik? Szűk az életterük. Még mindig nem elég, nem jó, nem olyan, ahogy megálmodták. Miért is? Azért, mert az Isten nélküli lét szűkölködéssel jár együtt. Istentől távol szükséget érez az ember akkor is, ha egyébként jól mennek a dolgai. Hát, ha még nem. Hát, ha még rosszul. Pontosan ezt látjuk a tékozló fiú történetében. Egy apának két fia van, ott az egyik az idősebb fiú, aki otthon él szükségben. Kiderül ez, hogy tele van a szava, a szíve, a szája ítélettel és elégedetlenséggel. Ő az erkölcsös, a jó ember mintaképe. A másik fiú bátran elindul a világba, kipróbálja az élet örömeit, de az atyától távol kiderül róla, hogy csak tékozolni tud, és szükséget lát végül. Kedves testvérek, minden ember így születik, Istentől távol. Lelki értelemben Istentől távol, tőle elidegenedve születünk meg erre a világra, és magunktól nem is keressük Istent. Neki kell tennie valamit, hogy lehessen találkozás Isten és ember között. Mert az ember önmagától nem is akarja rendezni Istennel a kapcsolatát, pedig Istentől távol az emberi lét beszűkül, szűkössé válik, kilátástalanná válik, szükséget érez. A Váci Mihály megrendítő erejű versében olvasunk erről az Isten nélküli létről, a Valami nincs sehol című versében olvassuk. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A 21. századi modern ember Isten nélküli, spirituális, szellemi, lelki fuldoklásban él. Talán nem tudja olyan gyönyörűen megfogalmazni, mint a költő, de azt érzi, hogy valami nincs sehol. Az a legnagyobb drámája, hogy nem veszi észre, hogy ő az, aki elveszett. Ő maga az ember.
Ő van elveszett állapotban. Az ember veszett el Isten számára. És önmagától az embernek nincsen ereje visszatalálni Istenhez. Ez az elveszettség indukálja azokat az érzéseket és vágyakat, hogy minden ember szíve vágyik a békesség, a harmónia, a szeretet, az egész, a teljesség, az üdvösség iránt és után. De nem találja meg az ember addig, ameddig rossz helyen keresi, és rossz vezetőt, vezetőket, hangot követ. Dávid király jól választott. Isten volt a pásztora, vezére, királya, ezért nem szűkölködött, és nem azért, mert az élete minden területe rendben lett volna, vagy mert királyként egy diadal menet volt a földi élet útja, szó sincs róla. Kedves testvérek, az az igazság, hogy az ember teremtettsége okán nem tud vezető nélkül élni. Minden ember vezetőre, tanácsosra szorul, ha fiatal, ha vén, és engedjük is, hogy hassanak ránk mások, és vezessenek minket. Ezért van, hogy tudva vagy tudatlanul, de minden ember, mindenki követ valakit, hallgat valakire. Mert ott van bennünk ez az ősi vágy. Tanácsosból pedig jól állunk. Éjjel-nappal szajkozzák, hogy ember, élj úgy, ahogy te akarsz, szabad vagy, légy a magad ura, tégy, ahogy kívánod, és a kínálat óriási, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. És a nyugati világ embere, akik többségének már nem szempont Isten pásztorsága, vezetése, követnek más vezetőket. Hallgatnak is mindenféle hangokra, mert vezetőkre, tanácsosokra szükségük van. És ha már Isten nem szólhat bele az életükbe, majd segítenek nekik tanácsosok, felkínálva éjjel-nappal, ha kell, ha nem, utakat, lehetőségeket, módszereket. Segít majd kiigazodni az élet dolgaiban a keleti vallási vezető. Megmagyarázza az élet titkait a techguru, a politikus, az elemző. Válaszol kérdéseidre szabatosan a mesterséges intelligencia. Megmondja a youtuber, megmutatja a tiktoker, hogyan élj. És közben a becsapott emberek sokasága céltalanul és boldogtalanul bolyongva éli az életét. Hogy mondja a költő, valami nincs sehol. Kedves testvérek, igen, ez az igazság rólunk, mindannyiunkról. Isten nélkül csak szűkölködni tudunk. De az Úristen pontosan tudja ezt. Éppen ezért lett Isten emberré, és jött el közénk ebbe a világba. Ezt a nagy titkot, ezt a nagy misztériumot, ezt a nagy csodát ünnepeljük karácsonykor. Jézus a jó pásztor azért jött el erre a világra, hogy segítsen az elveszett embernek. Egy helyen ezt írja az ige Jézusról. Mikor pedig látta a sokasságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szét voltak szórva, mint a pásztor nélkül való juhok. A pásztor nélküli juhok elgyötörtek, és magányosak, szűkölködők, és védtelenek ma is. Még ha erősnek és szabadnak is gondolják, vagy mutatják magukat. Ezért döntő kérdés az életünknek, hogy kinek a vezetése alatt élünk. Te kinek a függőségében tudod magadat? Ki befolyásol? Ki vezet? Ki a legfontosabb, kié a legfontosabb hang az életedben? Ki tanácsol, mielőtt döntést hoznál?
Dávid királyt Isten vezette, ezért mondhatta: az Úr az én pásztorom, és ezért nem szűkölködöm. Majd így folytatta: fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért.
Milyen nagy ajándéka van az Isten által vezetett embernek.
Beszél itt a pásztor élet képével a jól tartásról, mint ahogyan a juhoknak a bőséges táplálék, a zöld mező, a víz, a tiszta forrásvíz szükséges.
Ez a bibliai kép jelenti az igét, Isten beszédét, Jézus tanításait.
Úgy lesz vezetetté az ember, hogy miközben olvassa és hallgatja Isten beszédét,
aközben elkezd igeszerűen gondolkozni. Talán észre se veszi, hogy hogyan hangolja át, hogyan hangolja fölfele a lelkét az ige az embernek.
És éppen ez az, amiért hívogatunk titeket hétről hétre Isten házába. Aztán arról hallottunk, hogy Isten a hívőt az igazság útján vezeti.
Itt az eredeti héber szó azt jelenti, hogy a kitaposott úton. A keleti világ pásztorai nem a nyáj mögött, hanem a nyáj előtt jártak. Ezzel útkészítők is voltak. Jézus a jó pásztor. Ő az, aki az ő nyája előtt jár. És nekünk az a feladatunk, hogy kövessük őt nap mint nap, hallgatva az ő szavát.
És Jézus ismeri az övéi hangját, imáit, harcait, és az övéi, ha nem is látják, megismerik a tiszta, igaz, jóra vezető hangját és beszédét.
Így már a hívő ember el tudja dönteni, hogy az életben mi jó és mi rossz. Mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan. Mire mondhatok igent, és mire kell nemet mondanom. Isten így védi a nyájat,
hogy az ő bárányai lehetőleg ne sebezzék meg, vagy törjék össze magukat. Igaz ösvényen vezet, mondja Dávid király. Azt is jelenti ez, hogy az Isten által pásztorolt ember képes szembenézni a valósággal. Nem él álomvilágban.
Ebből az is következik, hogy számol azzal, hogy van szenvedés az életben, és hogy egy nap az embernek meg kell halnia. De mit is mond ezek kapcsán a zsoltáros?
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.
Dávid király és minden hívő ember reménységének a hangja ez a mondat. Ez szólal meg itt. A halál, igen, félelmetes ellenség. Szembenézünk a valósággal, igen, a halál félelmetes ellenség. Az elmúlás, a bűnök, a nehéz és veszélyes időszakok az életünkben, a bukások, egy nagy betegség, igen, halálos ellenségeink. De Uram, akkor nem félek csak, ha te velem vagy mindezek közepett, és én veled vagyok szív szerint hitáltal veled, szerető és gondviselő édesatyám.
Igen, a hívő élet velejárója a küzdelem is, sokféle nehézség is, ezeken is át kell mennünk, de számíthatunk Isten segítségére és védelmére is.
Így lehet legyőzni az elénk tornyosuló akadályokat, sőt, a félelmeinktől is így, ezen az úton lehet szabadulni. Kedves testvérek, a félelem az egyik legnagyobb ellenségünk. Nem véletlen, hogy a Szentírásban olyan sokszor ott van ez a rövid ige. Ember, ne félj, ne félj! Ez csak úgy lehetséges, hogyha Isten jelenlétét átéljük az életünkben. Azért lehet nem félni, mert ő jelen van, velünk van, és ő mindennél nagyobb, mint amitől mi félünk. A Zsoltár végén Dávid király Istent már nem pásztornak, hanem vendéglátó gazdának mutatja be. Így hallottuk. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Az asztal közösség a keleti világban a vendéglátó részéről közösségvállalást jelentett a befogadóval, a befogadottal. Egyúttal a vendég mindig a házigazda védelmét is élvezte. Isten asztalt terített nekem, mondja Dávid király. Különös ez a bensőséges kapcsolatvállalás Isten részéről. Ez a nagyon személyes és bensőséges közösségvállalása az emberrel. Dávid király sem értette pontosan. Uram, hát éppen én vagyok, a kiválasztottad? Éppen rólam gondolkozol úgy, hogy velem akarsz életközösségben lenni és élni? Uram, hát én házasságot törtem. Uram, hát én öltem, és öltem a szavaimmal is. Uram, én az életemben rossz, neked nem tetsző döntések sokaságát is meghoztam. Sőt, vétkeztem azok ellen is, akiket egyébként szerettem és szeretek. Sokszor volt, hogy nem a te utadon jártam. Miért akarsz velem lenni? Te, aki büntelen vagy és tiszta, miért akarsz velem életközösségbe kerülni? És ha igen, ha mégis, miért ilyen túláradó szeretettel, hogy gondoskodni akarsz rólam? Amikor Isten teríti meg az asztalt, olyankor mindig azt hirdeti meg, hogy közösséget vállal a bűnös emberrel, mert szereti. A Zsoltár végén Dávid király megrendülten írja, bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Idén 13 konfirmandusunk van. Idén 13 lelket, testvért választott ki magának Isten ezen a helyen, hogy asztal közösséget vállaljon velük, veletek. Kedves konfirmandusok, a májusi ünnepi konfirmációi Isten tiszteleten először történik majd meg veletek, hogy ehettek és ihattok az Úr asztaláról. Isten azt üzeni ezzel, veletek, veled személyesen életközösséget vállalok. Befogadlak népem tagjai közé, befogadlak egy keresztény, Krisztust követő gyülekezetbe. Az én nyájam tagja lehetsz. Nem azért fogadlak be titeket, mert ti jobbak lennétek másoknál, vagy mert éppen rosszabbak, hanem mert én így döntöttem, és a döntésemnek egy oka van, szeretlek téged. És Isten csodálatos üzenete ma szólít mindannyiunknak, kedves konfirmandus szülők, nektek is, kedves gyülekezet, akik évek vagy évtizedek óta ide jártok, rátok pontosan ugyanúgy igaz. Isten üzenete, mert mindannyiunkat szeret. Az Isten által megterített asztal mindig arra emlékeztet minket, hogy Isten báránya, Jézus megtöretett. És számunkra megtöretett teste és kiontatott vére étel és ital, hogy életünk legyen csupa nagybetűvel, és bővölködjünk, és így általa vezetett és pásztorolt, értelmes, céltudatos, áldott életünk legyen, lehessen. Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Köszönjük neked, jó pásztor, pásztorok pásztora Jézus, hogy te ilyen vagy, és így szeretsz minket. Gyertek, imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, hálával a szívünkben, mégis csendben, lesütött szemmel mi is azt kérdezzük tőled, hogy miért keresel minket, miért akarsz életközösséget vállalni velünk, éppen velünk, hiszen oly sokszor és oly sok mindenben vétettünk ellened, becsaptak minket, és mi is másokat, követtünk idegen hangokat, hoztunk rossz döntéseket is, összetörtek, és összetörtük magunkat mi is. Köszönjük, hogy neked mégis kellünk, úgy, ahogy a ma, most itt állunk előtted. Légy áldott ezért, édesatyánk. És köszönjük Jézus mai üzenetedet, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködhessünk. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus, segíts hinni neked és benned. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást. Jézus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek, viszonylag sok hirdetni valóm van, kérlek benneteket, hogy türelmes, figyelmes szívvel hallgassátok végig ezeket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA órát tartunk. Szerdán délután 5:00-tól pátszemifit, este 7:00-tól kórus próbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól gyülekezeti bibliaórát, délután 5:00-tól mindhárom csoportban. Óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken délután 5:00-tól Agnus, este 6:00-tól Juvenis ifi órákat tartunk. Szombaton 10:00-tól konfirmációi óra lesz. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 12:30-tól a kórus próbál. Hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében minden esztendőben, február utolsó vasárnapján gyülekezetünk korábbi lelki pásztorának, néhai Takaró Károlynak egy igehirdetését hallgatja meg a gyülekezet felvételről. Jövő héten vasárnap tehát így készüljünk az Úrnapjára. Jelzem azt is, hogy a hónap utolsó vasárnapja következik, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az Isten tisztelet előtt. Kérem tehát, hogy aki teheti, jövő héten vasárnap 10 óra előtt 10 perccel legyen kedves megérkezni a templomba. Gyászoló család érkezett közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Debreceni Józsefné testvérünket, aki Isten kegyelméből 90 esztendőt élhetett közöttünk. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavával erősítünk. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Hirdetem, hogy a presbitérium az utolsó gyűlésén megalkotta a 2026. évre szóló választói névjegyzéket. A választói névjegyzékben mindenki megtalálja a nevét, aki egyházfenntartónk, tehát aki 2025-ben egyházfenntartói járulékot banki utalásra vagy személyesen fizetett a lelkészi hivatalban. A fenntartói járulék rendezése azért is fontos, mert a személyes befizetéskor regisztráljuk az adakozó nevét és lakcímét, így kerül be a választói névjegyzékbe. A persejezésnél természetesen ugyanerre nincsen mód, tehát az adakozó nevét és címét értelemszerűen nem tudjuk rögzíteni. Így a regiszterünkbe se kerül be. Egyházunk vonatkozó törvények értelmében a választói névjegyzékből kihelyeztünk az úrasztalára két példányt két heti közszemlére. Biztatunk minden egyháztagunkat, hogy az Isten tiszteletet követően ellenőrizze le, hogy a neve szerepele benne. Ha valaki az előző évben fenntartói járulékkal támogatta az egyházközséget, ahol megadta a nevét és a címét, de esetleg mégse találja meg az adatait, a nevét a névjegyzékbe, vagy a fizető hozzátartozójának a nevét, legyen kedves ezt jelezni a lelkészi hivatalban. Kedves testvérek, az elmúlt héten üzenetet váltottam Beregszász búcsúi, tehát kárpátaljai testvérgyülekezetünk lelkipásztorával, Iván Gusztávval. Aztán később hosszasan beszélgettem a gyülekezetük főgondokával, Nagy Béla úrral. Mindketten elég elkeserítő állapotokról számoltak be. Én természetesen, mint budapesti testvérgyülekezet felajánlottam ismételten a segítségünket. De arra kértem főgondok urat, hogy legyen kedves néhány mondatba írja le azt, hogy pontosan mire van szüksége. A hosszabb leveléből fogok most számotokra idézni. Nagy tiszteletű lelkipásztor úr, kedves főgondnok úr, tisztelt presbitérium, gyülekezeti tagok! A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége és a diakóniai osztály valamennyi munkatársa nevében ezúton szeretnék kifejezni hálás köszönetünket önöknek, a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség tagjainak a folyamatos figyelemért és segítőkészségért. Sajnos egyre inkább rá vagyunk utalva a segítségre. Immár pár nap hiány 4 éve tart a háború, ami jelentős változásokat hozott nem csak a két ország életében, hanem a nemzeti közösségekében is. Senki nem gondolta volna, hogy 77 évvel a II. Világháború után a békés évtizedek véget érnek, és háború tör ki Európa két állama között. Mindenki villámháborúra számított, senki nem hitte, hogy az esztelen öldöklés több százezer, sőt millió civil és katona életét követeli mindkét oldalon. A fennálló helyzetet csak súlyosbítja az idei nagyon zord tél és az energetikai rendszer elleni folyamatos rakétatámadás. Újabb határt léptünk át, a naponta akár 18-20 órás áramkimaradást. Ez óriási kihívás, hiszen a 21. században a villamos energia a mindennapi élet alapja. Nincs fűtés, nincs víz, nincs fény. A 4-5 órás kimaradások után érkező 1-2 órányi áram majdnem semmire sem elegendő. Lassan nem csak az eszközeink, hanem mi magunk is merülni kezdünk. Azoknak, akik magánházakban és nem lakótelepeken laknak, talán egy kicsit könnyebb a fennmaradás, de egy áramfejlesztő használata komoly próbatétel az amúgy is elszegényedett egyszerű embereknek, hiszen egy liter üzemanyag ára ma már többe kerül, mint Magyarországon. Ez egyedülálló időseknek, vagy sok gyermekes családoknak pedig szinte lehetetlen feladat. Az áramfejlesztők sem bírják a napi sokórás igénybevételt. Marad a sötétben, hidegben várakozás. Csak aki nap mint nap ebben a helyzetben van, tudja pontosan, hogy milyen így élni. Szomorú, elkeserítő, kilátástalan. Dühösek, elkeseredettek, szomorúak, szinte már reményvesztettek vagyunk néha. Légiriadó, bombariadó, áramszünet. Az eltelt idő alatt nehéz próbákat éltünk meg, de mondhatjuk, hogy kitartásunknak és határon túli testvéreinknek köszönhetően még vagyunk, és a továbbiakban is igyekezni fogunk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni fele barátaink megsegítésére, így teljesítve a ránk bízott feladatot az ige szavával, idézem, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Zsidókhoz írt levél 13-16. Jelen levelünkben azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk önökhöz, hogy nyújtsanak segítő kezet több darab, különböző teljesítményű akkumulátor és inverter beszerzésének formájában, lehetőség szerint a hozzá méretezett nap elemekkel. 4-5 kilowattos és esetleg ennél nagyobb teljesítményű berendezésekre volna szükségünk. Természetesen az önök belátására és lehetőségükre bízzuk az adomány összetételét és mennyiségét. Hálásak vagyunk bármi nemű támogatásért, mely lehetővé teszi fennmaradásunkat és legfőbb feladatunk a segítségnyújtás teljesítését. Kívánjuk, hogy Isten kegyelme és szeretete erősítse és áldja meg gazdagon az életüket és szolgálatukat. Berek 100 2026. február 11. február testvéri köszöntéssel Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője és a diakóniai osztály igazgatója. Kedves testvérek, főgondnok urunk és a gyülekezet mérnökei majd egyeztetnek a technikai és műszaki kérdésekről, a beszerzési lehetőségekről. De tekintettel arra, hogy ezek drága berendezések, kérem, hogy aki teheti, támogassa adakozással ennek az akkumulátoros, inverteres, hordozható áramforrásnak, forrásoknak lehetőség szerint a beszerzését átutalással, vagy pedig személyes befizetéssel a hivatalunkba. Ha átutalunk, írjuk rá, hogy a kárpátaljai testvéreknek való támogatásról van szó. Még annyit hadd mondjak el, hogy Nagy Béla főgondnok úrék Beregszászon évtizedek óta leányanya otthont visznek és vezetnek, idősek otthonát visznek és vezetnek, és a diakóniai osztályukon napi több száz kenyeret sütnek a különböző elsőrenden magyar intézményeknek és a környék rászorulóinak. Az egész kárpátaljai régiónak a diakóniai ellátásában és munkájában Nagy Béla főgondnok úrék és a mi testvérgyülekezetünk végzik évtizedek óta ezt az elképesztő munkát. Kérem tehát tisztelettel és szeretettel a gyülekezetet, hogy aki tud, segítsen ebben a gyűjtésben. Előre is köszönöm az adakozást. És végül hirdetem, hogy ma a persejezést és a készfogást követően konfirmandus szülői értekezletet fogunk tartani a templomba. Záró énekünket keressük ki. Ez a 832. számú dicséretünk, és ennek a harmadik versét énekeljük, ez így kezdődik. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor? Csuda szerelem.